Folytatódik a Monitor délután a turizmus.com összeállítása, kitekintő rovat. Kovács Balázs, a bécsi székhelyű GD Consulting tanácsadó cég ügyvezetője, az idegenvezetőnk Ausztria, ugye a helyszín. Jó napot kívánok, Balázs!
Grüßgott, jó napot kívánok, én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást a műsorba.
Igen, grüßgott, mondtam is, mert mi tegeződünk, jó pár éve beszélgettünk már, ezt most mondom a hallgatóknak, köszönöm neked ezt a lehetőséget, szóval mindig beszélgettünk így előzetesen, nyári osztrák élményeim, téli osztrák élményeim, szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy most milyenek lesznek a turisták élményei, mondjuk ebben a szezonban. Olvastam egy cikket, a blogon volt rajta, nagy bajba sodródott az osztrák turizmus, miért?
Hát sejtem, hogy melyik cikk lehet az, valószínűleg amiben arról írtunk, hogy ugye Ausztriát és mint a legtöbb európai országot ugye sújtja a munkaerőhiány, ami leginkább az egészségügy mellett a turizmus vendéglátás területén jelentkezik meg. És hát ugye ez az a pont, ami miatt itt Ausztriában is a kollégák kongatják a vészharangot, hogy lassan elfogy a hadrafogható munkaerő. Van egy Eurostatos kimutatás, ami visszaigazolja az osztrák kollégáknak az aggodalmát, ugyanis ha a betöltetlen munkakörök számát nézzük a versenyszférába, akkor Ausztria vezeti negatív értelemben ezt a listát, ahol a meghirdetett munkaköröknek az 5,4%-a. A gazdaságban rendelkezés áll összes munkakör 5,4%-a betöltetlen, az EU-s átlag 2,9%, és hogyha jól emlékszem, ugye Magyarországon szépen ez a uniós átlag alatt van
2,5 körül.
De Magyarországon is óriási probléma ugye a munkaerőhiány a turizmusban, úgyhogy el tudjuk képzelni ezen relációk alapján, hogy itt Ausztriában ez mekkora. Tehát ez egy komoly versenyképességet befolyásoló faktor, és hát nem véletlen, hogy mindent megtesznek, és hát ugye a politikának is a napi rendjén van ez a kérdés. Nekem most itt a tanácsadó cégemen keresztül lehetőségem volt több ilyen az osztrák turizmust befolyásoló, meg meghatározó boszorkánykonyha ülésén részt venni. Nemrég ülésezett az osztrák utazási irodák szövetségének volt kongresszus a Grazban. Az elmúlt héten itt Bécsben zajlott az osztrák turizmusnak, majd rá következő napokban az Australian Travel Business, ami ugye az ilyen legnagyobb beutaztató workshop szakmai rendezvény Ausztriának, az osztrák turizmus zászlóshajós rendezvénye. És hát ezeken a fórumokon mind ugye fenntarthatóság, versenyképesség, digitalizáció és a munkaerő hiányorvoslásának milyen lehetőségei vannak. Némi kitekintéssel ugye a magas megugró inflációra, mert Ausztriában sajnos a elmúlt hónapokban, áprilisban ismét megugrott az infláció, bár az év jól kezdődött, hogy ment lefelé, tehát ugye ez is egy szignál hazafelé is Magyarországra, és nem szabad elbízni magunkat. Az infláció kedvező, lefelé menő inflációs trendek meg is törhetnek, mint ahogy ez Ausztriában történt, és itt például a turizmus vendéglátást teszik felelőssé a ismét meglóduló inflációba, egyrészt ugye a nagy fogyasztás miatt, másrészt, hogy ugye az inflációs számítási mixbe itt Ausztriában ugye az embereknek a nem is az élet mindennapi része, de nagyon soknak az élet mindennapi része az utazás és az éttermekben menés. Emiatt ugye a költési rész is nagy, és a inflációs mixben való súlya is nagy az ágazatnak, ezért ugye a turizmust is okolják az ismét megugró infláció miatt. Tehát mindent összessége egybevéve komoly kihívásokkal küzd az osztrák turizmus, ebben nincs egyedül, de tendenciáját tekintve talán egy kicsit nehezebb a helyzet, mint olyan országokban, ahol a turizmus GDP-hez való hozzájárulása és a társadalomban való szerepe nem olyan nagy.
Beágyazottság. Igen, mondtad, az osztrák állam ugye támogatja az ágazatot, meg azt is tudom, hogy van egy osztrák turizmus bank is egyébként, tehát ez nagyon, nagyon érdekes dolog,
igen,
és azon keresztül támogatja.
47 óta ráadásul, ugye ezt a második világháború után hozták létre pont az akkori újrakezdést, és nekik ugye azért az nagy segítség volt itt a Covid alatt, hogy van egy olyan bankrendszer, ami ugye több évtizedes tapasztalat.
Igen,
hogy kell válságokat kezelni. És itt is megjelent egy új faktor, hogy a körforgásos turizmust, a körforgásos gazdaság, a fenntarthatóság támogatása, most áprilistól jelentettek be egy új támogatási konstrukciót, az úgynevezett Nachhaltigkeitsbónusz, fenntarthatósági bónusznak nevezhető, ami kifejezetten dedikáltan turisztikai cégeknek, szállodáknak, éttermeknek, fürdőknek szól, amivel a körforgásos gazdaságra való áttérést tudják segíteni. Energia hatékonysági beruházások, termikus energia hasznosítása, fűtéskorszerűsítések, és ami nekem tetszett benne, hogy a társadalmi fenntarthatóságra is gondoltak, hogy például óvodai férőhelyek létesítése turisztikai szempontból releváns községekbe, településeken. Ezzel is ugye a munkaerő hiányt próbálják valahogy ellenkormányozni, hogy népszerűvé tegyék az elhelyezkedést a turizmusban, és megoldani azokat a problémákat, ami miatt kevesen választják ezt a szakmát. Több műszakba kell dolgozni, nehéz ugye a családi élettel összeegyeztetni, és olyan projekteket segítenek elő, amelyek mondjuk ugye a családbarát
vonzóbbá teszik.
Munkahelyeket megtekintik, és ahogy mondod, vonzóbbá teszik.
A téli szezon végén voltam Ausztriában, Bátlenkirchenben, és nagyon sokakkal próbáltam beszélgetni.
Ó, ez egy nagyon népszerű.
Igen, és hát nagyon sok magyar jár oda, és nagyon sok magyar dolgozik. De ezt akarom mondani, beszélgettem jó pár magyar alkalmazottal, hihetetlen, hogy aki már évek óta ott dolgozik, az mit kap az oszták államtól azért, hogy maradjon a szektorban, maradjon ott, és dolgozzon a turizmusban. Tehát ez nagyon, nagyon okosan csinálják, nagyon sok itt. A gyerek egészségügyi ellátása, kórházi kezelés, nagyon sok minden szóba került. Amit én tapasztaltam, a legjobb vendéglátóhelyek a faluban csak heti 3, 4 vagy 5 napot, de inkább 4 napot működnek, 7:30-ig van konyha, és rengeteg helyen a staffra, a létszámra hivatkozva hoznak meg korlátozó intézkedést, vagy hoztak meg. És ez még azért a síszezon volt, tehát március 15-e előtt talán egy pár nappal. Szóval ez engem meglepett. Fönn a középső lift, a legjobb helyen az egyik étterem most már 2 éve nincs nyitva, pedig hát az pazar helyen van, és mindig tele van, vagy lenne, mert nincs alkalmazott.
Tehát, igen, tehát ahogy itt belemerültél te is, ugye itt a sűrűjében a dolgoknak és személyes tapasztalatok, ezt nyugodtan ki lehet vetíteni a 9 tartományra. Talán a városokban valamivel jobb a helyzet, ugye Bécsbe, Grazba, Linzbe, a nagyvárosokba. Ott ezt kevésbé érzékelik, de a vidéki turizmusba ez sajnos tetten érhető. Ráadásul Ausztriában a turizmus szerkezete is más, mint nálunk otthon. Ugye Magyarországon, ahol azért nagyobb szállodák, nagyobb vállalkozások vannak, Ausztriában széttöredezett családi vállalkozás, tehát ugye ez a több mint 1 millió vendégágy, amit az osztrák turizmusban rendelkezik, ezeknek a 60-70%-a ezek családi vállalkozások üzemeltetik. Ahol a papa, mama, a gyerekek, jó esetben az unokák, de az unokák meg a gyerekek már nem mindig akarják ezt tovább csinálni, és hát ugye a Covid is nagyon sok mindenkit megrázott, meg elgondolkodtatott, hogy kell-e ez nekik.
Meg hát az energiárak nyilván. Hadd kérdezzek rá a magyar munkavállalók után, meg túl, mert azt már ugye évtizedek óta így működik. Mi a helyzet az ukrán munkavállalókkal? Ha jól tudom, akkor, és egy másik cikketből, vagy blogodból tudom, onnan tudom, hogy megjelentek az ukrán menekültek a munkaerőpiacon. Megjelentek a turizmusban is?
Igen, hát ugye ugye az ukránok nagy számban megjelentek, ahogy Magyarországon, úgy Ausztriában is. Úgy, ahogy látom a számokat, meg a beszélgetve a kollégákkal, nagyjából egy olyan 100-120 ezerre tehetők jelennek azoknak a számok, akik itt is maradtak, és nem mentek tovább más országokba, rokonokhoz, barátokhoz, ismerősökhöz. És hát ugye most volt nemrégiben egy törvénymódosítás, ami tulajdonképpen az ukrán állampolgárokat teljesen egyenjogúvá tette a munkaerőpiacon az EU-s állampolgárokkal, tehát ők ugyanolyan feltételekkel vállalhatnak a házi munkát, mint mondjuk a magyar, cseh vagy egyéb uniós állampolgárok. Most nekem is egy ilyen múlt havi statisztikáim vannak, hát eddig olyan 8%-ukat sikerült az itt letelepedőknek, vagy menekült joggal rendelkezőket elhelyezni a munkaerőpiacon. Ugye szintén itt ugye nehéz, hogy nagyon sok édesanya van kisgyerekkel, és ugye ezt összeegyeztetni. Erre is indulnak programok, itt Bécsben van egy külön szálláshely, a korábbi De France Hotelt alakították át, ami direkt kisgyerekekkel érkező anyukáknak segít elhelyezkedést, fedélt adni. Vannak, akik nem tudják megengedni, hogy itt szállodát vagy hosszú távú apartman béreljenek maguknak, mint az mondjuk sokaknak megengedheti. A szálloda szektorban én egy olyan 3-4 ezer számról tudok, akit ebből a több mint 100 ezeres közösségből eddig sikerült integrálni. De mivel ugye az európai kultúrát ismerő, szorgalmas emberekről van szó, ezért nyilván ugye az osztrákok is odafigyelnek, hogy ez a szám továbbiakban növekedhessen.
Tőled idézték, a turizmus, a szabadság, a jólét és a béke iparága, hogyha valamelyik sérül, ha valamelyik billen, akkor billen a turizmus, és ugye ezt éljük itt meg.
Igen,
most
igen,
már több mint egy éve.
És sajnos ugye eddig ugye az utazás szabadsága volt a korona járvány miatt ugye korlátozva, most meg ugye a békés körülmények, externáliák nem állnak sok tekintetben rendelkezésre. Ugyanakkor az is egy idézet, a osztrák utazási irodák szövetségek a kongresszusán hallottam egy kollégát, hogy ahhoz képest, hogy milyen drámai körülmények vannak a nagyvilágban körülöttünk, ahhoz képest pedig fantasztikusak a várakozások meg az előrejelzések az idei utazási szezonnal kapcsolatban. Csak hogy visszatérjek a legelső kérdésedre, hogy milyen lesz a szezon.
És akkor mit látnak a szakemberek? Mit prognosztizálnak nálatok?
Hát múlt héten debütált itt az osztrák turizmusnapokon az Österreich Werbungnak, ami ugye az Ausztria turisztikai promóciós szervezete, az új ügyvezetője, az Astrid Stehárning, Staudinger asszony, aki abban kezdte, hogy kezébe kapta a friss jelentéseket, amiket ez egy kutatás, 10 nagy küldő piacokon csinálták meg, amiből azt látja, hogy az idén körülbelül 3 millióan többen tervezik a főbb küldő piacokon, hogy Ausztriába jönnek nyaralni, mint amennyien tavaly, tehát ez ilyen 20 millió biztos válaszadó volt, aki kifejezetten mondta a megkérdezetteknél, hogy idén Ausztriába tervezi, és ez egy jó indikátornak vélte. Optimisták jönnek, csak ugye legyen, aki kiszolgálja őket, tehát ugye ez a következő kérdés, mert Ausztria, ahogy Magyarország is, ugye csodálatos természeti adottságokkal rendelkezik, a turisztikai infrastruktúra kiváló, a szűk keresztmetszet a munkaerő forrás és a szolgáltatás a szervizben van.
Ezt nem állom meg, hogy még visszakérdezek erre az inflációra, meg hogy a turizmus húzza fel az inflációt, mert hát minden országban van valami, ami éppen felhúzza az inflációt. De azért csak fél mondat, hogy az osztrák infláció, azért csak helyezzük el, az 10, ugye? Igen. Tehát ez is fontos.
Márciusra 9,2-re lenyomni, ugye az elmúlt évben ilyen 11% körül volt a csúcs, és hát most megint megindult áprilisban, és ilyen 9,8-at mértek, ami megint közelíti ugye a lélektani kétszámjegyű határt. Ugye nálunk Magyarországon is ugye az a cél, hogy az év végére egy számjegyű legyen, itt Ausztriában meg, hogy ne legyen kétszámjegyű ismét.
Amit akartam még hozzátenni, hogy nézegetve az árakat, de ez nyilván nem pontos és szubjektív. Az valóban igaz, hogy az éttermi árak azok mondjuk az egy évvel ezelőttihez, vagy fél évezetéhez képest is emelkedtek. A szemmel láthatóan emelkedtek,
igen.
De a bolti árak, meg a szállás árak, ahogy én látom, ott nincs ilyen fajta mozgás.
Hát az élelmiszerboltokban van, tehát van. Ott is.
De most a magyar árakhoz viszonyítottam, ti meg saját magatokhoz, igen.
Az igen, nekem ugye Ausztriában élve, Bécsben élve, nekem ugye az azért megyem, hogy bárhova megyek, vagy a legtöbb helyen megyek a nagyvilágban, mindig olcsóbb helyre csöppenek. Hát itt én ugye nagyon sokszor megbeszéléseket találkozok, a kávéházakba bonyolítok le, ugye Bécsben ez teljesen természetes. És ahogy ugye van ez a Big Mac Index az ekonomikban, nekem van-e a kávéházi index, mondjuk a Café Lantmannban, ahol gyakran megfordulok, ott, ha jól emlékszem, egy éve ilyenkor 4,50 vagy 4,80 volt egy cappuccino, most 6,50. Hát ugye ebből is látszik, hogy azért szépen.
Igen.
Van egy közel.
Azért mondtam, hogy szubjektív.
Infláció, de ez mondjuk szubjektív, meg ugye ezek kávéházak, tehát ahol...
Meg Bécs.
Meg Bécs, igen. Tehát ugye.
A 10-ben nincs benne Magyarország, ugye csak most átkanyarítva még itt, amit mondtál, hogy a 10 legnagyobb küldő ország. Egyébként régen én úgy emlékszem benne volt, nem? Magyarország.
Összességében benne volt, tehát ilyen 10. helyen áll, ugye? Hogyha mondjuk az elmúlt évek, mondjuk az elmúlt 5 évek, tehát a Covid és a Covid előtti statisztikákat nézzük, akkor a top 10 küldő piacban Magyarország benne van, és hogyha számokban nézzük, akkor ugye jóval több magyar jön Ausztriában, mint ahány osztrák megy Magyarországra, bár nekünk Ausztria volt olyan időszak egy pár évvel ezelőtt, amikor még a második legnagyobb küldőpiac volt, de most is 5.-6. között ott van, hogyha vendégészakákat nézzük, de a vendégészakák számolása már elég old school, úgyhogy én mindig a költést szoktam nézni, és hogyha így nézzük, akkor az osztrákok az elmúlt évben is egy közel 380 milliárd forintos költéssel első helyen állnak. Ha meg fajlagosan nézzük, hogy egy kis országról van szó, akkor meg torony magasan vezetik a Magyarország szempontból is. Tehát az osztrák piacra érdemes odafigyelni, meg közel van, kis piac, könnyű megdolgozni, és hát egy nagyon nagy vásárlóerő áll rendelkezésre, amit látunk a KSH statisztikákból is, hogy ez a napi több mint 1 milliárd az év minden napján forintköltés megjelenik, aminek közel ugye 20% a biztos bevétel a háztartás számára, amin áfán keresztül biztosan befizetnek az osztrákok egy 200 milliót naponta.
Mi a legfontosabb kérdés ebben a nyári szezonban, vagy a következő néhány hónapban Ausztriában, ha turizmusra gondolsz?
Hát az előbb említett munkaerő. Helyzet, és hogy a fenntarthatóság és versenyképességet hogyan tudják megvalósítani a napi gyakorlatba. Tehát ugye itt már tavaly kimondásra került hivatalos fórumokon, hogy erkölcsi kérdés, hogy hova és hogyan utazunk, tehát hogy fenntartható módon, környezetmódon megválogató a közlekedési eszközöket, és hogy ezek a kezelések, ugye itt a mobilitás egy hatalmas téma, nem véletlen most ugye az államtitkár asszony Susanne Kraus-Winkler bejelentette, hogy egy mobilitási koncepción dolgoznak, hogy az embereket az autóból áttereljék a vasútra, fenntartható közlekedési eszközökre, és ehhez nyilván lukratív megoldásokat is adjanak. Olyan érdekes volt, ha előbb ilyen társadalomtudományi szempontokat is említettünk az életminőség és fenntarthatóság összefüggésében, hogy egy magatartás tudomány szakértő is tartott előadást az Osztrák Utazási Világszövetségének a kongresszusán, ahol elmondta, hogy ugye kutatásokból tudjuk, hogy az emberen be az agyba, a fájdalom központba az érzékelés mindig kétszer erősebb, mint a jutalom központ. Hogyha valami jó ér minket, annak kevésbé örülünk, mint amennyire fáj, hogyha valami rossz dolog. És az egyik legilyen legfájdalmasabb dolog ugye a turisztikai érték és élményláncban az a csomagnak a vitele. Tehát fizikailag a bőröndöt ugye kiviszi, mikor megyünk szabadságra. És hogy erre hogyan tudnak megoldást adni, ez a seamless travel, tehát hogy az egységes, megszakítatlan élménylánc, hogy ne szakadjon meg, hogy a csomagnak a szállítása. Mert legtöbbször ugye ez az az év, ami miatt a család beül az autóba, hogy inkább oda megyünk, ha ez meg lenne oldva, akkor nagyon könnyen át lehetne terelni mondjuk vonatra családokat. Nem véletlen, hogy a bécsi repülőtér bevezette, hogy már előtte lévő nap kimennek a csomagokért, és összegyűjtik, hogyha mondjuk ezt a vasúttársaságok egy ilyen szolgáltatást nyújtanák, hogy mondjuk egy elektromos vagy valami fenntartható meghajtású autóval, eszközökkel összeszedik
gyűjtőjárat,
a csomagjait, és elviszik neked a csomagodat Bátkönykirchenbe, és akkor neked csak ugye ki kell szállni a vonatból.
Meg a síléceket, sícipőket, síruhákat, meg a gyereknek az összes
dolgok. Vagy ne adj Isten, ott helybe bérlést biztosítanak. És az is ugye benne van, és mellőre föl van minden bérve, meg törzsvendég.
Bár hát az már van nálatok.
És a szobába belapkészítve. Tehát én már utaztam így Svájcba, ez a door-to-door service, pont erre mentek rá, hogy mi vonattal érkeztünk, átszálltunk a trolibuszra, semmit nem kellett magunkkal vinni. És elvileg káros anyag vagy CO2 kibocsátás nélkül tettük meg az utunkat.
Erkölcsi kérdés az utazás, ezt mindenképpen megjegyzem. Majd legközelebb innen folytassuk. Jó Balázs, mert nagyon izgalmas ez a door-to-door koncepció, és hogy ebből mit lehet megvalósítani, akár Magyarországon az osztrák példák alapján. Nagyon szépen köszönöm neked ezt.
Örökre bekapcsolódhattam, kívánok minden szépen ideget, is, neked is, és a hallgatóknak is.
Köszönöm szépen, Kovács Balázs, a bécsi székely IDK Consulting tanácsadó cég ügyvezetője volt, az osztrák idegenvezetőn. Köszönöm szépen, Balázs.